Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész is az államfőválasztások második fordulójára koncentrál. Arról beszélgetünk, hogy mi a tétje az idei államfőválasztásnak, hisz számtalanszor elhangzott már az, hogy nem csak az államfő személyéről döntünk, hanem irányról is. Nem csak két személy közül választhatunk, hanem két egymástól eltérő irányról is szavazni fogunk. Erről beszélgetünk a mai Naprakészben. Vendégem Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást.
Elnök úr, sokat látott, tapasztalt a román belpolitikában. Azt mondjuk a mostani államfőválasztásokról, a második fordulóról, hogy ez egy történelmi választás, sokat eldöntő választás, két út közül kell választanunk, nem csak két személy közül kell választanunk. Mennyire túlzás ez a sok-sok jelző?
Nem túlzás. És azért nem túlzás, mert ahogy mondani szokás, a geopolitikai viszonyok is elbizonytalanodtak. Tehát egész Európában, vagy jó néhány európai országban felerősödött a szélső jobb, nem beszélve az Amerikai Egyesült Államokban végbe ment nem csak elnökváltásról, hanem úgy tűnik, hogy rendszerváltásról is. És ilyen körülmények között nagyon nagy a tétje Romániában a mostani elnök választásnak, és nem is csak annak, hogy végül is ki lesz az elnök személy szerint, hanem hogy ő mit képvisel és mit hoz magával. Mert rendes körülmények közepette Románia sem elnöki köztársaság, tehát itt nincs elnöki rendszer. Szokás mondani, hogy ez egy ilyen félelnöki hatalom. Igen, közvetlenül a nép választja az elnököt, ez is már erőt ad neki, meg van sok fontos hatásköre, de egy erős parlamenti többség ezt ellensúlyozni tudná. Viszont ebben a pillanatban én úgy látom, hogyha olyan elnököt választanak, aki más irányba akarja fordítani Romániát, akkor ez meg fogja rendíteni az egész politikai életet, és valószínűleg megváltozik a parlamenti többség is. Akár úgy, hogy egyes pártok vagy sok politikus elfordulnak az európai iránytól, akár úgy, hogy kikényszerítenek előrehozott választásokat. Tehát ilyen értelemben igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy az 1989-es rendszerváltás után valójában most van megint egy olyan pillanat, amikor megváltozhat az egész rendszer, csak még 1989-ben jó értelemben változott, elkezdtünk fölépíteni egy demokráciát úgy, ahogy sok zökkenővel, sok hordaléka is volt ennek, de mégiscsak fölépítettünk valamit. Most pedig elkezdődhet ennek a lemontása, egy diktatúrának a fölépítése, ezt merem mondani, hogy ennek megvannak a kockázatai Európának ebben a részében, és ebből az egész romániai társadalom nagyot veszíthet, de mi magyarok, azt kell mondanom, még külön is el fogunk veszíteni, vagy elveszíthetünk sok mindent, amit ezekben az évtizedekben kivívtunk. Az az érdekes, hogy én magam sok nehéz helyzetet átéltem 1989 után. Nagyon durva, nagyon erős pillanat volt 1990 márciusa Marosvásárhelyen, tehát a román-magyar konfliktus, ami végül is véres összecsapást is jelentett, és polgárháborús veszély is volt akkor Romániában, de ezt sikerült leállítani. Utána nekünk még voltak külön ilyen nehéz helyzeteink, tehát nekünk magyaroknak, de az országnak is voltak nehéz helyzetei. A bányászjárások úgymond, meg az, hogy 2000-ben bejutott a második fordulóba egy olyan jelölt, Kornélió Vadim Tudor, aki szintén szélsőségesen nacionalista volt, idegengyűlölő, magyar ellenes ideológiát képviselt, és ő megtörténhet, hogy amennyiben nyer, akkor fölborította volna az egész romániai rendszert. Akkor a romániai társadalom össze tudott fogni, és annak ellenére, hogy az ellenlábassát, úgymond Ion Iliescut sokan nem támogatták volna, tudták, hogy rá kell szavazni, hogy nehogy véletlenül elnöki tisztséghez jusson Kornélió Vadim Tudor. De az az érdekes, hogy most fordul elő valóban először, hogy egészen komoly kockázata van annak, hogy az ország elfordul az európai iránytól. Tehát egy nyitott, toleráns Európa eszméjétől, és magától az Európai Uniótól is. Ez még 2000-ben sem merült föl komolyan, hogy akkor Romániának leállna például az integrálódása, meg leállna az európai fejlődése és az európai útja. Ez most így van, történelmi pillanat.
A szélsőséges nacionalista erők térnyerését, az AUR-nak a hódítását igazából a koronavírus járvány óta látjuk. Tapasztaltuk azt, hogy mi az, amit a zászlajára tűz a Románok Egyesüléséért Szövetség. Most az államfőválasztások első és második fordulója közötti kampányban talán még meredeket kijelentéseket hallottunk a jelöltjük részéről. Gondolok itt a mit tegyek veletek május 19-e után kérdőmondatra, a listázásra. Mennyire kell ez megijesszen minket? Ön több kampányt is belülről megtapasztalt, egész közelről megtapasztalt. Ilyenkor kampányban sok minden belefér, vagy ezeket nagyon-nagyon komoly jeleknek kell vennünk?
Az én véleményem szerint nagyon komoly jelzések ezek, tehát nem egyszerűen politikusi üres beszéd, hogy így fogalmazzak. Én sajnos azt sem fogadtam el sohasem, hogy akkor a kampányban olyan ígéreteket szabad tenni például, amelyeket aztán nem tart be valaki, akár negatív, akár pozitív módon közelítjük meg azokat az ígéreteket. Legfeljebb a kampányban ugye kierősítünk bizonyos célokat, és nem kampányban beszéljük meg azt, ami kudarc, ez tagadhatatlan, de azért a politikának is kell, hogy legyen erkölcse, bárki bármit mond. Na most már az, hogy például ugye az egyik jelölt, aki hát azt a bizonyos demokrácia ellenes, Európa ellenes álláspontot képviseli, az ígér, nem is tudom, ilyen 35 ezer eurós lakásokat mindenkinek, sőt úgy tudom, hogy még egy időben valami szerződéseket vagy előszerződéseket is aláírtak. Meg kell mondanom, hogy például ez szerintem nagyon a törvényességnek a peremény volt.
Van is egy ügyvéd, aki azt mondta, hogy ő vállalja azoknak a védését, akikkel aláíratta az AUR-nak a jelöltje ezeket a szerződéseket.
Nem beszélve arról, hogy szavazatokat vásárolni Romániában sem szabad, ez szavazatvásárlás. Tehát ez olyan fajta választási ajándék, amely a 90-es években ugye előfordult, voltak pártok, amelyek egy-egy csomagot adtak, egy kiló cukrot, meg ezt azt annak idején osztogattak a választóiknak, de ez elmúlt, ez tilos, ez törvénytelen, és jellemző sajnos a romániai rendszerre, vagy a hatalmon lévők, a kormányon lévők gyengeségére, hogy ezeket nem szankcionálják, amelyek azért meglehetősen törvénytelenek, úgymond. Na de ő ez az egyik jelölt tett egy ilyen ígéretet, és úgy értem, hogy az elmúlt napokban megkérdezték már az első forduló után, hogy hát és ezen mi lesz? Hát azt mondta, ó, hát ez nem lehetséges, ez csak olyan politikai marketing volt, másképp hogyan nyertük volna meg a választásokat. Na most csak egy ilyen kijelentésbe valaki belebukott volna a 90-es vagy a 2000-es években is, és jellemző, hogy még nem is váltott ki ez olyan nagy botrányt ez a kijelentés. Tehát ugye azt kérdezte, hogy mennyire kell komolyan venni. Komolyan kell venni, mert azért azt is tudni kell, hogy itt ki az, aki mondja ráadásul. Na most ennek az egésznek van egy olyan háttere, egy olyan Európa ellenes, unió ellenes, demokrácia ellenes, kisebbség ellenes háttere, amely sajnos ezt hitelesíti. Tehát igen, így vagy úgy, rá egy napra, hogy megnyerik a választásokat, ha megnyerik, és remélem nem, vagy egy hónapra, vagy egy fél évre, de meg fogják valósítani ezeket az elképzeléseket, mert van Romániában is egy eddig sötétben maradt, homályban maradt, de egyértelműen legionárius, tehát a két világháború közti fasiszta eszméket propagáló vagy felmelegítő áramlat. És ez az áramlat dobta fel az ősszel Călin Georgescut is, nem beszélek most más, hogy mondjam, sötéten misztikus állításairól és kijelentéseiről, tehát számomra az egyszerűen egy ilyen hihetetlenül zavaros össze-vissza beszéd volt, de ugyanez a csoportosulás dobta föl. Most én nem vagyok forgatókönyv párti, tehát ugye manapság szokás minden mögött forgatókönyveket sejteni, a Covid-tól elkezdve mindenről ugye feltételezni, hogy ezt ott van néhány ember, aki összeült ilyen mély állami képviselők itt is, másutt is, akkor is azok döntöttek arról, hogy lesz Covid, vagy nem lesz Covid. Én persze, hogy nevetek ezeken a forgatókönyveken, de azért forgatókönyvek a világban vannak olyan értelemben, hogy például ez a régió nagyon kényes és nagyon sebezhető régió, ahol mi élünk. Tehát Románia, Magyarország, Szlovákia, Ukrajnáról nem is beszélek, mert ott háború van, ugye? Az már mutatja, hogy micsoda szörnyűségek történhetnek. És Szerbia és Bulgária, ez egy nagyon sebezhető régió, és itt nagyon erős érdekek vannak a világon zajló nagyhatalmi szembefeszülésben és versenyben, hogy ki rántja magához ezeket az országokat. Tehát például Románia ilyen szempontból szerintem nagyon kitett, hogy így mondjam, bizonyos befolyásolási szándékoknak, mert Románia stratégiailag egy fontos ország. Tehát a Fekete-tenger az már eleve egy stratégiai pontja a globusznak, ugye itt Romániában nem véletlenül vannak NATO támaszpontok, ráadásul Románia ebben a régióban viszonylag nagy, ugye több mint 230 ezer négyzetkilométeres ország, és elég gazdag is lehetőségekben, gazdasági lehetőségekben. Tehát nyilvánvaló, hogy az Európai Uniós hovatartozással szemben vannak próbálkozások, vannak elképzelések ezt az országot átrántani egy másik érdekszférába. Ez nem spekuláció szerintem a részünkről, ha elfogadjuk, hogy lehetséges ez, és amit láttunk az ősszel, a végül is abban maradt és érvénytelenített elnökválasztásokkor, és amit sejthetünk most is, nyilvánvaló, hogy vannak nagyon erős érdekek, hogy Románia más irányba induljon. És éppen ezért nekünk kell tennünk mindent azért, hogy ezt megakadályozzuk.
Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke, a mai napra kész vendége, az államfőválasztások második fordulója, a mindent eldöntő második forduló előtt beszélgettünk. Nagyon sokszor elhangzott az elmúlt hetekben az, hogy Románia kockáztatja a demokratikus úton maradást, kockáztatja azt, hogy az euróatlanti úton maradjon. Meggyőződésem, hogy van egy generáció, amelyiknek ezek a szavak nem mondanak semmit, mert hogy ők beleszülettek a demokráciába, beleszülettek az euróatlanti útra, számukra minden, ami egykor álom volt, az most már természetes. Pontszerűen mi az, amit kockáztatunk akkor, ha nem az a jelölt nyer, aki Romániát a jövő felé viszi, Romániát a jelenlegi úton tartja, hanem a visszarendeződés felé indítja el?
Igen, ezt én is érzékelem, hogy mi olyasmiket próbálunk közvetíteni a következő generációknak, amit mi értünk, érzünk, átéltünk, mi az idősebbek, de ők meg ezt valamiképpen egy távoli múltnak tekintik. No, de hát egyrészt távoli múlt, még távolabbi múlt, mondjuk Trianon is, és mégis beszélünk róla, és mégis kellene elemezni, hogy akkor mi történt, és mit jelentett az első világháború, mit jelentett Trianon. Ugyancsak nem éltünk abban az időszakban, amikor a fasizmus dühöngött Európának egy részében, nyilván elsősorban Németországban, de itt ebben a régióban is, tehát Romániában is, és Magyarországon is, és ezt mégis tudnunk kellene, értenünk kellene. Tehát azért bennünk is lehet hiba, akik ezt átéltük, és nem tudtuk igazán közvetíteni. Beleértve szerintem a történelem oktatásunkat is, és az iskolát is úgy összességében, amelynek ezt közvetítenie kellene. Persze, hogy nem fog visszatérni a kommunizmus abban a formájában, ahogy akkor az működött. Nem fog visszatérni a Ceausescu rendszer, még akkor is, hogy ha a kampányban ilyen nosztalgiák is elhangzottak. De a diktatúrának sokféle megjelenési formája van. Az lehet szélsőjobb diktatúra, az lehet szélsőbbal, vagyis kommunista diktatúra, és akkor most a veszélye inkább egy ilyen szélsőjobb, ahogy mondani szokás, fasisztoid diktatúrának van. Mit jelenthet ez a következő generációk számára, és mindannyiunk számára? Ugyanazt a bezártságot nyilván, amit a Ceausescu rendszer eredményezett ebben az országban például. Vagyis az, ami most teljesen természetes, és éppen ezért úgy érzékeljük, hogy hozzátartozik a mindennapjainkhoz, és hát ez nem kerülhet veszélybe. Az, ami természetes, az csak akkor természetes, hogyha vigyázunk, hogy ez így maradjon. Tehát ma például senkiben sem merül föl, hogyha el akar utazni, dolgozni Németországba, Franciaországba, Spanyolországba, akár Nagy-Britanniába is, akkor ezt nem teheti meg, amennyiben ezt megszervezi és talál munkahelyet, és hogy ezáltal esetleg nem tud több pénzt keresni, mint itthon. Ez az ilyesmi mind megszűnne. Vagy az, hogy utazhatunk a fiataljaink, amennyiben képesek erre, és megfelelő eredményt érnek el, akkor tanulhatnak egy külföldi egyetemen, amely bizonyos szakokon nyilván esetleg magasabb színvonalú képzést biztosít, tehát jobb szakemberek lehetnek, és ha akarnak, ott maradnak, mi azt szeretnénk, hogy jöjjenek haza, és ha hazajönnek, akkor meg hoznak magukkal tudást, és ez az ő esetükben azt jelenti, hogy a jobb életlehetőségeket is, tehát jobb egzisztenciát is tudnak ezáltal teremteni. Ez mind lezárulna, és mind bezárulna. Másrészt azon kívül, hogy nekünk, akik ebben az országban kisebbségben vagyunk, nem szeretjük ezt a kifejezést, de hát ez a helyzet számbelileg mindenképpen nekünk, mindenképpen az az érdekünk, hogy átjárható legyen Európa, hogy mi Magyarországra például akkor mehessünk, amikor akarunk. Most ma már a kettős állampolgárságot is mindenki teljesen természetesnek veszi. Nem tudom, hogy tudják-e például azok, akik, az a sok százezer ember, aki kettős állampolgár, hogy Szlovákiában nem lehetséges a kettős állampolgár, nem lehetséges a kettős állampolgárság, és nem engedélyezik azt a fajta kettős állampolgárságot, ami itt Erdélyben megvan. Egyik napról a másikra föl lehet ezt számolni. Azt fogják mondani, hogy jó, de hát Románia Moldovával kapcsolatosan is állampolgárság. Nem számít, hát lehet arra érveket teremteni, hogy Moldovával kapcsolatosan miért működik, és Magyarországgal kapcsolatosan miért nem szeretik. Nem akarok de itt, hogy mondjam, rémeket fölmutatni, de az az igazság, hogy ez mindez lehetséges. Lehetséges egyik pillanatról visszatérni oda, ahol a diktatúrában voltunk, hogy volt ugyan magyar nyelvű oktatás, az egyetemeken már nem, kivéve még az orvosi oktatást és a magyar irodalom szakot, de középiskolákban volt, de azok már csak vegyes iskolákban voltak, és ott is a tantárgyaknak egy részét, ezek már csak szakliceumok voltak, és az úgynevezett szaktantárgyakat már románul tanították, és a történelmet és földrajzot is. Ide is egy diktatórikus rendszerben olyan törvényeket elfogadni, amelyek ezt a mostani jogokat felszámolják és bevezetnek, ilyesmit. Például lehet, hogy nem szüntetné meg senki teljes mértékben a magyar nyelvű oktatást, de visszaszorítaná néhány vegyes iskolába, és utána esetleg föl is számolná, mert a Ceausescu rendszerben a 80-as évek vége fele már ez így működött, és ez volt a cél. Ezt egy pillanat alatt föl lehet eleveníteni, a kétnyelvűséget egy pillanat alatt meg lehet szüntetni, lehet hozzá érveket találni, miért kell kiírni azt, hogy Marosvásárhely magyarul is a város végére, mindenki tudja, hogy Türgumodes mit jelent, igaz? Tehát most miért pazaroljuk a festéket és az energiát arra, hogy kiírjuk magyarul is, vagy máshol, bárhol, hivatalokban miért használjuk a magyar nyelvet is. Tehát nagyon vissza lehet szorítani, és ez pillanatok alatt történhet meg. Azért részletezem ezt, nem azért, hogy valakit is ijesztgessek, hanem azért, mert ugye arról volt szó, hogy vannak generációk, amelyek most már nem érzékelik, hogy mi, amikor azt mondjuk, hogy visszafordul a történelem, vagy hogy visszamegyünk oda, ahonnan valamikor kiszabadultunk, hogy jó, de ez akkor mit jelent? Hát igen, ez ilyesmiket jelenthet. Mi eljutottunk oda, hogy azért számos helyzetben egyenlő jogaink vannak a románokkal, nem mindenben. De azért sok helyzetben egyenlők vagyunk, a közéletben is most erről beszélek, vagy hivatalokban a másút, a román többséggel. Ezt szintén nagyon rövid idő alatt föl lehetne számolni. Végül is el is hangzottak, ugye szinte előzménytelenül, ha az utóbbi éveket nézem, olyan kijelentések az elmúlt hónapokban, hogy a Románia a románoké. Jó, persze, tehát a magyaroknak is egy darab kenyér azért jut meg, föld és víz, vagy nem tudom, mit fogalmaztak, de mit mondtak, de elégedjenek meg ezzel. Ezt nagyon hamar meg lehet valósítani.
Ez a parlament által megszavazott jogokról beszélünk. Ezeket a jogokat, amiket az elmúlt 3 évtizedben elért az erdélyi magyarság, ezeket tényleg így, ha nem is egyik napról a másikra, de egyik hónapról a másikra el lehet venni?
Hát, hogy egyik napról a másikra, vagy egyik hónapról a másikra, vagy egyik évről a másikra, ez már igazán nem olyan nagy különbség, fokozatosan le lehet bontani. Másrészt pedig vannak olyan kérdések, amelyek látszólag nem a magyar identitáshoz kapcsolódnak közvetlenül, és amelyek ugyanakkor az egész romániai társadalmat érintik. Én most iskolákról beszéltem, nyelvhasználatról, tehát ilyen sajátos célokról, arról, hogy akár pozitív diszkrimináció is működik az oktatásban, nem tudom, sokan nem tudják, hogy elértük azt, hogy a felsőoktatásban kétszeres fejpénzt kapnak, tehát finanszírozást kapnak a magyar nyelven tanuló egyetemisták az államtól. Azért van ez a kétszeres fejpénz, mert a magyar csoportok kisebbek, és akkor többe kerülnek. Tehát ráadásul van pozitív diszkrimináció is nagyon sok helyzetben, az iskolákban is kisebb létszámú osztályok, meg ilyesmik. De most ne beszéljünk csak ezekről a nagyon identitáris problémákról. Beszéljünk például az állam működéséről. Mi nem önmagunkban, hanem együtt a román pártokkal kiépítettünk egy olyan román államot, amelynek persze sok nyüge, nyavajája van, nincsen meg a hatalmi ágak közti egyensúly, nem sikerült teljesen egyensúlyba hozni az igazságszolgáltatást a politikai szférával, titkos szolgálatoknak is túlzott hatásköreik vannak, tehát itt még sok megoldandó probléma van. De egy dologban nagyon radikálisan tudtunk változtatni, ez a közigazgatásnak a decentralizálása. Tehát mi 90-ben, és hát még a 90-es évek végén is, onnan indultunk, hogy ez egy nagyon erősen központosított állam volt. Ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag Bukarestben döntötték el, hogy akkor most Gyergyószentmiklóson bevezetik-e a gázt, vagy nem vezetik be. Ez azért mondom, mert ez egy reális dilemma volt annak idején. Tehát ehhez hasonló kérdésekben Bukarest döntött, nem beszélve arról, hogy az önkormányzatoknak, a helyieknek vagy a megyeieknek nem is volt elegendő pénzük ahhoz, hogy például infrastruktúrális fejlesztési ügyekben dönthessenek és valamit is változtathassanak, meg más kérdésekben sem, iskolaügyben sem például. És sikerült úgy decentralizálnunk a közigazgatást, hogy gyakorlatilag például a mi Székely megyéinkben, tehát Kovászna megyében, Hargita megyében, vagy itt Maros megyében is, amely ugye félig székely, félig nem. Ezekben a megyékben is számos kérdésben mi döntünk, és nem csak a döntést hozzuk meg, hanem az önkormányzatoknak sokkal több pénzük is van. Azért van több pénzük, mert a jövedelemadóból sokkal több marad ahhoz képest, hogy mi volt a 90-es években, és más forrásokból is sokkal többet kapnak az önkormányzatok. Nem eleget, tehát nem erről van szó. De azért út, víz, gáz, meg hasonló kérdésekben ma már itt dől el a legtöbb fejlesztési kérdés, és ma már itt dől el sok minden. Na most, ha visszatérünk egy autoriter állammodellhez, azt jelenti, hogy megint Bukarestben fognak pénzt adni, vagy nem adni pénzt számos elképzelésre. Tehát ezt azért mondom, hogy lássuk, hogy nem csak arról van szó, hogy akkor most milyen magyar ellenes intézkedések képzelhetők el, hanem hogy az ország jellege miképpen fog megváltozni, és ez miképpen hat ki ránk magyarokra is. Mondok egy másik példát. Itt ebben az országban, és ezt nem csak a mostani szélsőséges nacionalista áramlat, csoportosulás, erő akarná, hanem voltak ezzel kapcsolatosan már régebb is elképzelések, hogy a megyéket át kellene szervezni. Tehát, hogy túl sok megye van Romániában, ugye 41 vagy 42, és hogy kevesebb megyét kellene kialakítani, ezt meg lehet tenni törvénnyel, tehát ehhez nem kell alkotmányt módosítani, mert az alkotmányban csak annyi van, hogy megyékből áll a közigazgatás, de hogy hány megyéből és melyek ezek, nincsen benne az alkotmányban. És voltak ilyen elképzelések, hogy akkor redukáljuk le 16-20 megyére, vagy még kevesebbre az országot, mert ez forrást jelentene, leegyszerűsítenénk sok mindent, szerintem különben nem, tehát lehet, hogy itt-ott lehetne módosítani a közigazgatási határokon, de szerintem nem kellene hozzányúlni. Mi ezeket az ötleteket visszautasítottuk, és mivel volt erőnk éppen akkor, tehát kormányban voltunk, vagy szükség volt a mi parlamenti szavazatainkra, ezeket nem tudták megvalósítani. Hogy mi nekünk ez miért lenne veszélyes? Azért, mert most ebben a pillanatban, ugye most például négy megyét mi vezetünk. Kovásznát, Hargitát, Marost és Szatmárt. Néhány más megyében is elég nagy befolyásunk van, de nem tőlünk van a megyei önkormányzat elnöke. Na most nagyobb megyék esetében ez megszűnne, gyakorlatilag nem lenne egyetlen megye se, amelyet mi tudnánk vezetni, és ennek eléggé komoly következményei lennének a mi általunk fontosnak tartott településekre nézve például.
Van, aki azt mondja, hogy az, hogy a szélsőségesség ennyire előre tört Romániában, az óriási figyelmeztetés kell legyen a politikai pártoknak, a civil társadalomnak, akkor is, ha az Európa párti tábor sikerül eredményt elérjen az államfőválasztások második fordulóján, tehát nem a szélsőséges tábor jelöltje nyer, hanem az Európa párti, mert hogy annyira megerősödött a szélsőségesség, hogy tulajdonképpen csak időt nyerünk, de a háborút nem sikerül megnyerni ezzel az egy államfőválasztással. Van remény? Vissza lehet ezt fordítani a politikai a radikalizmust, vagy ez már elment, és ezt kell hagyni kifutni?
Hát meg kell próbálni visszafordítani, ugye most a választások második fordulója előtt beszélgetünk, tehát nyilvánvaló, hogy ez kulcspillanat, és most a mi kezünkben van egyenként a döntés. Tehát nem szabad engedni, hogy hatalomra jusson egy olyan ideológia, amelynek nem csak, hogy nem látjuk a végét, hanem amelyről tudjuk, hogy micsoda szörnyű károkat tud okozni. Viszont amit kérdez, az azért fontos, mert tanulni kellene ebből, ami történt. Tehát ez nem a semmiből jött, ez, ami most van. Látszólag úgy tűnik, ugye az ősszel is feltűnt egy jelölt, bevallom őszintén, hogy én még a nevét sem hallottam azelőtt. Aztán kiderült, hogy itt-ott hivatalokban dolgozott, minisztériumokban forgolódott, de nem ismertük különösebben. Tehát úgy tűnt, hogy a semmiből jött, de nem a semmiből jelent meg ő sem, hanem abból a csalódásból, amit nagyon sok politikusunk okozott ennek a társadalomnak. Tehát valljuk be, hogy gyengék voltak a politikusaink, most nem a magyarokról beszélek, hanem azokról, akik a különböző román pártokat is igazgatják. Főleg, hogy van egy összehasonlítási alap, nem tehetek róla, de meg kell mondanom, hogy a 90-es években és a 2000-es években, akkor ismertem én igazán jól persze a román politikusokat, és tárgyaltam is velük sokat, és hol együttműködtünk, hol konfliktusban voltunk, de közelről ismerhettem őket, sorolhatnám a neveket. Egyik ilyen volt, másik olyan, ki nacionalista, ki európai, de azért ezek felkészült emberek voltak, kulturált politikusok voltak, és ami nagyon fontos, hogy akartak valamit, nem hatalmat önmagában. Ilyenek is voltak, és hát persze a hatalmat meg kell szerezni ahhoz, hogy tehess valamit a tieidért, és hogy egy programot megvalósíthass. De ezeknek volt programjuk, és nekünk is volt programunk. Tudtuk, hogy mit akarunk, merre akarjuk vinni az országot, milyen országot akarunk kialakítani. Na most ehhez képest én valóban láttam egy középszerű politikai vezetést, amely gyakorlatilag szinte program nélkül maradt. Tehát csak annyit tudnak mondani, hogy európainak kell lennünk, hogy közelednünk kell Európának, de azt már nem tudják megmondani, hogy ez mit jelent. Pedig rengeteget jelent egy Európai Uniós jelenlét. És ezt nem tudják megmagyarázni. Nem tudják megmagyarázni, hogy a mezőgazdaságban például mit jelent. Csak a tiltásokról beszélnek, ugye, hogy akkor az uborkának ilyennek kell lennie, és a paradicsomnak olyannak. De arról nem beszélnek, hogy mennyi támogatást kapnak például ebben az országban a gazdálkodók, kik a mezőgazdaságban dolgoznak, és mennyi támogatást kaphatnának az elkövetkezőknek, ha jól alakítanánk a viszonyunkat Brüsszelle. Hogy mit jelent az, és ezt hogyan kellene kihasználni, hogy nem csak határok nélküli, hanem vám nélküli viszonyban vagyunk a különböző európai országokkal. Tehát csak a gazdaságban. Hogy mit jelenthet az, hogyha az eurózónába bekerülünk? Tehát, hogy ennek milyen előnyei lehetnek, és hogyan kellene törekedni erre. Mint ahogy ugye nagy-nagy kínnal értük el azt végül is, és sokkal későbben, mint kellett volna, hogy a Schengeni rendszer része legyen Románia. De ez ma már azt jelenti, lassan észre sem vesszük, hogy a határon nincs egy görcs a gyomrunkban, hogy most megint egy órát ott kell állni, vagy kettőt, vagy hármat, és még ráadásul piszkálódnak, és a csomagtartónkat kinyitatják, meg minden egyéb, vagy akár a csomagjainkat, hanem mindenféle ellenőrzés nélkül járunk elünk Európában. De ennél nagyobb lélegzetű reformok is állnának, és állnak előttünk, mert nem igaz, hogy már is itt Romániában ugyanaz a rendszer működik sok szempontból, mint ami Németországban vagy Franciaországban. De erről nem beszél senki, tehát azon kívül, hogy egymást szidják a politikusaink, és mindenféle dossziékat lobogtatnak, meg személyre hagyják a másiknak, hogy mit nem tett, és milyen rosszul vezetett valamilyen intézményt, de senki nem gondolkozik programokban. Na most ez a fajta kopás, hogy elkopott, elvásott a szokásos politika, valóban sokat segített ezeknek a szélsőségeseknek. Tehát én nem azt mondom, hogy egyik-másik politikus nem kellene lecserélni. Egyébként most arról beszélünk, ugye az Európa pártiságról, de hát hogyha egy európai párti jelöltre szavazunk, az is új lesz. Tehát az is változás, tehát ha változást akarunk, mert most nincs ebben a pillanatban olyan jelölt, aki volt már igazán országos politikus. Tehát ha az Európa párti jelöltre szavazunk, az is változás. És ez lehet a mostani helyzethez képest is, lehet akár egy pozitív változás. Tehát nem csak az, hogy megőrizzük a mostani irányt és a mostani lehetőségeket, hanem egy új ember hozhat újat, de jó értelemben. Viszont az a fajta változás, amit ígér egy szélsőséges ideológia, azt nem indokolja semmiféle felemás eddigi politika, vagy semmiféle politikai melléfogás, azt minden módon el kell kerülni.
Az államfőválasztások első fordulóján szinte egyértelműen kijelenthető az, hogy az állampolgárok dűből bosszúból szavaztak, a bosszúra szavaztak, a bosszút szavazták meg, pártokat büntették meg, ahelyett, hogy a jövőre szavaztak volna, ahelyett, hogy egy jövőképet szavaztak volna meg. Május 18-án két személy és két világkép méretkezik meg. Van egy radikálisan magyar ellenes szélsőséges jelölt, és van egy kiegyensúlyozottabb, mérsékeltebb politikus, aki az európai irány felé tartaná az országot, abban látja Romániának a jövőjét. Mi az, ami az utolsó néhány napban tehető? Hogyan győzhetők meg azok, akik elsősorban azok, akik nem vettek részt május 4-én a szavazáson, mert hogy a tartalék az szinte biztos, hogy csak ott van.
Igen, és van tartalék. Tehát én azt gondolom, hogy ha kellőképpen nagy lesz a részvétel, de ehhez sokkal nagyobbnak kell lennie a részvételnek, mint az első fordulóban. De ez lehetséges, ilyen
Németország
még volt.
Németország megmutatta, hogy lehet 80%-os részvétel.
Így van. Tehát ez lehetséges, és világos, hogy ebben az esetben az Európa párti jelöltet, de akinek nem tetszik ez, hogy Európa párti, ugye, mert egyesek számára sikerült ezt a szót is lejáratni, hogy Európa párti, bár nem tudom, hogy ha nem vagyunk Európa pártiak, akkor milyen pártiak vagyunk, tehát Ázsia pártiak, vagy egyáltalán kinek a pártján állunk. Tehát az Európa párti jelöltet egy nagy részvétellel meg lehet választani elnöknek, és ismétlem, ne nevezzük Európa pártinak, nevezzük tulajdonképpen reformpártinak, mert amit a szélsőségesek akarnak, az nem reform, nevezzük reformpártinak, vagy nevezzük demokráciapártinak. Egyszerűen itt most demokratikus elképzelések és antidemokratikus elképzelések szembesülnek. Az egyik jelölt, az igen, az demokrácia párti, tehát az azt jelenti, hogy továbbra is egy olyan rendszert fogunk építeni, amely rendszerben nekünk is van szavunk. Nekünk a demokrácia, nekünk magyaroknak létkérdés, mert ez azt jelenti, hogy mi is beleszólhatunk a döntésekbe, nekünk mi is kivehetjük a részünket a döntésekből, és a magyaroknak is szavuk van. A másik, a szélsőséges ideológia, a szélsőséges jelölt, az nyilvánvalóan, hogy szűkíteni, majd fokozatosan felszámolna a demokráciát, és egy ilyen rendszerben nekünk szavunk nem lenne. Amellett, hogy milyen magyar ellenes intézkedések képzelhetők el, hogy mit tehetünk, tehát ezt kell megmagyarázni, hogy a távolmaradás az tulajdonképpen, mivel ilyen éles a verseny, és mivel nagyon sok szavazatra van szüksége a demokrácia párti jelöltnek, a távolmaradás az tulajdonképpen a demokrácia párti jelölt esélyeit csökkenti, és a szélsőjobb demokrácia ellenes jelölt esélyeit növeli, tulajdonképpen az egy ráadott szavazat. Tehát ezt lehet magyarázgatni, hogy ez spekuláció, nem az. Tehát ha nem megyünk el szavazni, arra adjuk a szavazatainkat, aki az első fordulóban több szavazatot kapott. Ha elmegyünk szavazni, és a demokrácia párti jelöltre szavazunk, akkor van esélyünk arra, hogy valóban ő legyen az ország elnöke. Ez ilyen egyszerű, persze van dű, van kiábrándulás, van bosszú, meguntuk már ezt az egész politikai osztályt, csak hogy most nem róluk szavazunk, most magunkról szavazunk. Ez 4 évenként így van az elnökválasztáskor is, vagy 5 évenként, mert 5 évenként van elnökválasztás, így van a parlamenti választásokon is, ilyenkor magunkra szavazunk. Arról, hogy velünk mi lesz, és mi lesz a sorsunk.
Mozgósításkor talán az a sokszor elcsépelt kijelentés tűnik a legbiztosabbnak, hogy menj el szavazni, és vidd el a szomszédot is, vagy győzzél meg még egy embert. Akinek nincs ideje meghallgattatni mással egy 40 perces rádiós műsort, hogyan győzzön meg egy vagy két percben egy embert, aki azt mondja, hogy nem rólam szól, nem megyek, nem az én harcom?
Én szerintem sok bizonytalan ember van, hát ez látszik, ugye, akik bizonytalanok, vagy akik nem látják a tétjét a választásnak, azok esetleg nem vesznek részt. Na most azért mi egy szolidáris közösség voltunk az elmúlt 35 évben. Lehetett a magyarokat is megtéveszteni, lehetett manipulálni, sok példát tudnék felhozni, de azért mi igazság szerint egy sokkal szolidárisabb és egységesebb közösségként működtünk a politikában is, mint mások. És hát erre nagyon sok példát tudnék felhozni, tulajdonképpen minden választást. Nem hagytuk, hogy megosszanak minket, ugye nem hagytuk azt, hogy távol tartsanak, amikor egy nagyon fontos döntés volt. Tehát azért az példátlan dolog, hogy van egy szervezetünk, amelyel persze senki sem ért teljes mértékben egyet. De azért tudjuk, hogy ez a szervezet képvisel minket, és újból mellé álltunk, amikor tudtuk azt, hogy ezt meg kell tenni. Tehát én azt gondolom, hogy itt egyszerűen arról van szó, hogy kérdezzük meg egymást, nem másokat kérdezzünk, senki más, egymást, a szomszédot, a barátot, a politikust, a helyit, az országost, hallgassunk hallgassunk egymásra. Tehát így lehet, mert ugye az volt a kérdés, hogy másfél perc alatt, vagy két perc alatt hogy lehet valakit meggyőzni. Én azért találkoztam többekkel, ismerősökkel, távolabbi ismerősökkel, akik bizonytalanok, és akkor megkérdezték, hogy kire kell szavazni. Most is. Tehát egyszerűen azért, mert nem ismerik a jelölteket, vagy valaki mást mondott nekik, és elbizonytalanodtak, és akkor megkérdezik, hogy kire kell szavazni. Figyeljünk egymásra, hallgassunk egymásra, és hát ilyenkor hallgassunk végül is azokra, akiket egyébként mi választottunk. Én elhiszem, hogy senkivel nem tudunk egyetérteni 100%-osan. Megmondom, hogy mi ránk magyarokra ez is jellemző, és a székelyekre is, én is székely vagyok. Én nehezen tudok rajongani bárkiért, vagy teljes mértékben azonosulni vele. De mi választottuk? Mi választottuk a polgármestert, mi választottuk a képviselőt, a szenátort, az RMDSZ-nek a különböző tisztségviselőit. Hallgassunk most rájuk.
Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Farkas Istvánt hallották. A viszonthallásra.